Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Hallgatóinknak mondom, hogy ezt a felvételt a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján figyelemmel kísérhetik. Jó estét még egyszer.
Szép jó estét kívánok.
29 éve dolgoznak azon, hogy a fizikailag, értelmileg sérült, árva és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket felkarolják, az életkörülményeiket javítsák, a gyermekintézményeket segítsék. Ez egy elég hosszú idő ahhoz, hogy lássák, hogy a rászorulók tekintetében mi történt 3 évtized alatt. Hogyan változott ez?
Sok minden változott, sok minden előnyére. Talán azt is lehet mondani, hogy 1990-hez képest kevesebb a szegény család. Ugyanakkor meg azt kell mondanom, hogy nehogy azt gondolja valaki is, hogy most már minden rendben van. Magyarországon még mindig él körülbelül egy olyan 100-120 ezer szegény gyerek, rászoruló gyerek, nem beszélő arról, hogy sajnos sok fogyatékos is él. Nekik tudunk segíteni, de vitathatóan ahhoz képest, hogy ez a szám mondjuk 90-es évek elején még 200 ezer volt, ahhoz képest sokkal jobb.
A szegénység arca az változott ez alatt a 3 évtized alatt?
Sokat nem. Talán az az egy változott, hogy a régen voltak olyan lehetőségei a szegényeknek, hogy tanácshoz ehhez ahhoz fordultak. Most ezt talán kevésbé van, ugyanakkor meg több civil szervezet van, tehát hogy ez valahol kiegyenlíti egymást.
Az országban látják, hogy hol javult, vagy hol romlott a helyzet?
Nagyjából látjuk, igen. Tehát, hogy vannak régi, nagyon problémás területek, tehát például mondjuk a ormánságban régen is nagy baj volt, meg most is nagy baj van. Nyíregyháza környékén mögött régen is nagy baj volt, most is nagy baj van. Ugyanakkor meg azt is látjuk, hogy az elmúlt 8-10 évben például Budapest külső kerületeiben azért sok minden javult. Vannak egyes városok, ahol látványosan javult a helyzet. Tehát, hogy megoszlik a probléma, megoszlik az, hogy hol kell többet segíteni, hol kell kevesebbet, de mondom, még nagyon sok segítségre van szükség, még nagyon hosszú út áll előttünk.
És azt hogy látják, hogy amikor a gazdasági helyzet romlik, vagy javul, az ugyanolyan ütemben éri el a szegényeket, mint mindenki mást, vagy a romlás gyorsabb, a javulás lassabb, vagy fordítva?
Hát én azért azt gondolom, hogy ha romlik a gazdasági helyzet, akkor sajnos nem is azt mondom, hogy a szegényeket éri el gyorsabban, hanem azt mondom, hogy ők vannak nagyobb veszélybe. Tehát, hogyha valahol egy mondjuk munkaerő leépítés van, akkor általában nem az informatikus szokták rögtön elbocsájtani, hanem mondjuk a portást, a utcasöprőt, azt a nagyon kis picike státuszban lévő, mit tudom én, hordárt, akinek nagyon nagy szüksége lenne a fizetésére, de hát legtöbbször elsőnek őket bocsátják el.
Honnan tudja, és honnan tudta korábban a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, hogy hova kell menni? Fölhívták önöket telefonon? Utaztak és menet közben látták, hogy hol a probléma?
Hát mind a kettő. Én azt gondolom, hogy egyik oldalról az, hogy 29 éve csinálunk valamit, annak azért van már hírértéke is. Nem csak azért, mert most a rádióban szereplek, hanem sokan megismerték a nevünket. Sokan tudják, hogy létezünk, és sokan adott esetben úgy fordulnak hozzánk, hogy azt mondják, hogy már 10 évvel ezelőtt egyszer segítettünk, nem tudnánk esetleg megint. A másik pedig, hogy mindig is az volt, hogy a postás igazából a kérelmeket nálunk talicskával szokta hozni, és ezen nem változott sok minden. Tehát nekünk általában nem kell keresni azokat a családokat, ahol mi tudunk segíteni, hanem inkább ők jelentkeznek, beesnek nálunk az ajtón, telefonon keresztül, illetve nagyon sok intézmény eleve hozzánk fordul. Van például a Hánypál Gyermekkórházzal egy nagyon jó és nagyon mondjuk azt, hogy alapos együttműködésünk, tudatosan mondtam az alapos szót, mert közösen gondolkozunk gyakran rászoruló gyerekekbe, közösen gondolkozunk gyakran olyan gyerekekre, akit mondjuk műteni kell, de a TB, illetve az OEP valami miatt nem finanszírozza az ő műtéti költségüket, és az nálunk teljesen természetes, hogy cseng a telefon, és valamelyik orvos, főorvos felhív minket, és azt mondja, hogy akár Magyarországról, akár határon túlról, itt van egy gyerek. A magyarországi gyerekeknek az OEP mindig finanszírozza a műtétét, de lehet, hogy van valami olyan kiegészítő gyógyszer vagy eszköz, amit nem vállal be, illetve a határon túli gyerekeknél meg eleve az OEP nem vállalja a finanszírozást, és akkor a hánypárból a kezelő orvos felhív minket, és azt mondja, hogy ennek a gyereknek segíteni kéne. És sok ilyen kapcsolatunk alakult ki az elmúlt 29 évben.
Az elmúlt 29 év ad nyilvánvalóan egyfajta rutint is abban, hogy a beérkező talicska levélből hogyan kell kiválogatni azt, ahol valóban szükség van segítségre. Persze, mert feltételezi, hogy mindenki azért ír, mert valóban szükség van segítségre. Mit kezdenek a talicska levéllel?
Hát az az igazság, hogy a nagyon nagy részével nem foglalkozunk, mert olyan fajta kérelem, amivel nem tudunk foglalkozni. Mi talán 20 évvel ezelőtt, amikor ismertebbek lettünk, és amikor elindultak ezek a talicska levelek, akkor úgy döntöttünk, hogy 12 programot alakítunk ki, és ezzel a 12 programmal foglalkozunk, illetve úgy döntöttünk, hogy néhány dologgal meg nagyon tudatosan nem foglalkozunk. Nagyon tudatosan nem foglalkozunk bűnügyekkel, nagyon tudatosan nem foglalkozunk ingatlan ügyekkel. Ha például egy kérelem ezzel kapcsolatos, akkor eleve félretesszük, mert ezekkel nem foglalkozunk. Ugyanakkor meg teljesen egyértelműen mondjuk az egészségügyi kérelmek előnyt élveznek. Ha az egyik levélben ezzel kapcsolatos kérelem van, akkor annak meg előnye van. Tehát, hogy ez a kettőség van a sok-sok-sok levéllel kapcsolatban.
Miért nemzetközi a szervezet? Meddig terjed az akciórádiuszuk?
Hát az igazság, hogy mi igyekszünk a Kárpát-medencében maradni, ami azért van Kárpát-medencében neve, és mondja, azért van Kárpát-alja, meg van Erdély, néha azon is túlmegyünk, tehát mit tudom én, sokat segítünk a csángóknak, akik már kívül vannak, igazából Moldvában vannak már. De ez az a terület, ahol azt gondoljuk, hogy átlátjuk, tudunk segíteni. Már régen feladtuk azt, hogy mindenhova elmenjünk, túl sok időbe, túl sok energiába kerül. Amikor egészen kezdők voltunk, akkor volt olyan, hogy bevállaltunk horvátországi, boszniai, koszovói segélyszállítmányokat vagy segítségeket, de voltunk Bangladesbe is, mert néhányan nagyon szomorúak voltak, amikor az első nagy tsunami ott volt, és mondták, hogy ott muszáj segítsünk. De ugyanakkor, amikor visszajöttük, akkor azt is láttuk, hogy annyi energiát emésztett fel, hogy mi egy viszonylag kis szervezet, még akkor is, hogy a magyarországi viszonyok között talán már a közepesek közé tartozunk, hogy nem érdemes nekünk ilyen távolra menni, ráadásul nem ismerjük ott ki magunkat, nem tudjuk pontosan, hogy kihez kell fordulni. Az három napomba került, hogy Bangladesbe a hajóból a segélyszállítmányt kivarázsoljam egyáltalán, mert küldögettek különböző hivatalokba, hogy na akkor még innen egy pecsét, meg onnan egy pecsét, meg itt egy aláírás, meg ott, meg különben is rátettek egy vonatot, és először azt kellett lerámolni a hajóról, és ameddig a vagonokat végre nagy nehezen leemelték, avval is eltelt egy másfél-két nap. Tehát, hogy nem szabad. Az embernek kevés ideje van, nincs felesleges energiája, mi szeretünk nagyon precízen és pontosan dolgozni, és azt csak akkor tudjuk megcsinálni, és csak ott tudjuk megcsinálni, ahol kiismerjük magunkat, és ahol pontosan tudjuk, hogyha ezt megcsinálom, akkor ez így rendben van. Ha azt a kapcsolót megnyomom, akkor égni fog a villany. És nem azt, hogy keresgéljük, hogy hol van egyáltalán a kapcsoló.
Ebben a precízségben benne van valamiféle utókövetés is, hogy lássák azt, hogy ahol segítettek, azzal ott mire mentek?
Ez egy alapelv. Tehát mi semmit nem csinálunk szinte, ahol nem követjük, pláne az egészségügyi dolgokba, hogy mi történik. És mi történik a kezelés alatt, a kezelés után, a műtét előkészítésekor, a műtét alatt és a műtét után adott esetben egy fél évvel is. Mint ahogy általában azt is megnézzük, hogy mi az oka annak, hogy adott esetben egy területről több műtét érkezik, mint adott esetben a szomszédos területről. Tehát, hogy mi ezt nagyon komolyan vesszük, és nem véletlen, hogy akár Magyarországon, akár határon túl általában megbecsülik a munkánkat.
Vannak a műtéteknél egyszerűbb egészségügyi beavatkozások, akár a szűrések, ilyen például a fogászati szűrés, amit jó ideje csinálnak. Itt látják az előrehaladást? Tehát ahova visszamennek, ott az azóta megnövekvő gyerekeknek épebb a fogazata, mint akivel először találkoznak? Tehát így kell elképzelni a sikert?
Ez az az igazság, hogyha most kedvezni akart nekem, akkor nagyon jó a kérdés. Igen, látjuk, de csak azokon a területeken, amit felvállalunk, és vissza is megyünk. Tehát, hogyha szűrjük a gyerekeknek a fogazatát, azon kívül oktatjuk őket, hogy hogy kell helyesen fogat mosni, azon kívül oktatjuk a szülőket is, hogy hogy kell helyesen fogat mosni, azon kívül főleg szegényebb területeken ott hagyunk még fogkeféket, fogpasztákat, és utána kétszer-háromszor visszamegyünk, egy fél év múlva, három év múlva, egy év múlva, és ellenőrizzük a gyerekek fogazatát, plusz még fessük is a gyerekek fogazatát, ott előttük, hogy lássák, hogy mennyi lepedék képződött, hogyha nem mosta rendesen a fogát, akkor elérünk eredményeket. De csak akkor. Ha nem megyünk utána vissza kétszer-háromszor, akkor az az igazság, hogy maximum eltelik egy fél év vagy egy év, és ugyanolyan rossz a fogazatuk, mint előtte.
Vissza lehet menni minden olyan területre egy véges idővel, véges kapacitással, ahol már egyszer voltak? Mert azt követelni a becsület, hogy menjenek vissza akkor mindenhova, ahol már egyszer voltak, például fogászati szűrésre. Lehetetlennek tűnik?
Nem lehetetlen, hanem ennek fejébe, hiszen, mint mondtam, az energiánk véges, csak annyit vállalunk be, ahol vissza is tudunk menni. Ha nem tudunk visszamenni, akkor azt az új területet nem vállaljuk el. Mert azt mondjuk, hogy annak nincs értelme, hogy most egy iskolába, óvodába vagy akárhol szűrjük a gyerekek fogazatát, adott esetben a 100 gyerekből 15-nek, 20-nak rendbe is hozzuk a fogazatát, majd hogyha 2-3 év múlva ugyanoda visszamegyünk, akkor ugyanazoknak a gyerekeknek megint olyan szúvas a foga, mint ahogy korábban volt. Tehát ezért van az, hogy igen, vissza kell menni, oktatni kell, mutatni kell, tanítani kell, és hogyha a gyerekek erre odafigyelnek, akkor jobb lesz a gyerekeknek a fogazata. Mi ezt összehasonlítottuk annó dacumál, mondjuk ezelőtt 20 évvel, hogy mi van akkor, hogy egy faluba csak egyszer vagy kétszer oda menjünk a fogászati busszal, és megnézzük a gyerekeknek a fogazatát, de aztán nem megyünk a közelükbe, vagy pedig oda megyünk, szűrjük, vizsgáljuk, kezeljük őket, de visszamegyünk egy fél év múlva, egy év múlva is, és nézzük, hogy mi történt, és a gyerekeknek meg rámutatunk, hogy nézd oda, Pistike, te nem mostál rendesen fogat egy fél éven keresztül, megkapod ezt a fogfestést, az kimutatja, mert akkor a gyereknek a fogai teljesen kékek lesznek, amit a gyerek, hogyha belenéz a tükörbe, akkor ilyetten nézi, és akkor mondjuk neki, hogy de nézd meg, nem mostad a fogadat, hát hiába mondod, hogy de azért te mostad. Itt van, vastagon rajta van a plank, létszeres most rendesen a fogadat, és általában ezen a bizonyító eljárástól a gyerek megijed, és akkor utána azt mondja, hogy ja igen, hát tényleg nem nagyon mostam az utóbbi időben a fogamat.
Hogy szokták fogadni bárhol? amikor oda mennek, és azt mondják, hogy Pistike, nem mostod rendesen a fogadat, akkor végül is azt mondják ott a helybélieknek, hogy valami ti itt rosszul csináltok, és mi majd megmondjuk, hogy ezt hogy kell csinálni. Ezért ez nem konfliktusmentes helyzet. Innen messziről nézve legalábbis.
Így nem mondjuk. Tehát, hogy eleve az egy nagy-nagy különbség, hogy oda megyek, és azt mondom, hogy te rosszul csinálsz valamit, és én majd megmondom, hanem mi általában azt szoktuk mondani, hogy figyelj ide anyuka, apuka, esetleg tanítóbácsi, nézzük meg, hogy mi a helyzet közösen. És akkor közösen gondolkozzunk el rajta, hogy mit is lehet csinálni. Mit javasoltok ti, mit javasolunk mi, és hogyha így közelítjük meg, akkor az esetek 99%-ában nyitottak, elfogadják azt, amit mondunk, és maximum 1% aki ellenséges.
Mit tudnak kezdeni a testi vagy értelmi fogyatékos gyerekekkel? Az egy nem gyógyítható, hanem ez egy tartós állapot. Tehát tartós foglalkozást igényel.
Ezt én másképpen látom. Természetesen egy bármilyen fogyatékkal élő gyerek valószínűleg élete végéig fogyatékos lesz. De az nem mindegy, hogy adott esetben egy gyerek annyira fogyatékos, hogy az ágyból nem tud kikelni, vagy ha ki is tud menni. Egyszerűen nem lehet neki megmagyarázni, hogy igenis, hogyha ott hirtelen szorít a nadrág, akkor el kell menni a fürdőszobába. Ez automatikusan, hogyha ezt nem lehet neki megmagyarázni, akkor azt is jelenti, vagy nem tud elmenni odáig, hogy akkor az egy egészségügyi gyerek otthon. De ha csak egy kicsit is tudom fejleszteni, hogy hirtelen a gyerek arra képes lesz, hogy adott esetben egyedül felkeljen, hogy egyedül kivegyen egy szelet kenyeret a fiókból, vagy akárhonnan. Ha netalántán még arra is el tudom vinni, hogy nagyon egyszerű dolgokat elvégezzen, akkor hirtelen az a fogyatékos ember, aki továbbra is fogyatékos marad, alkalmas arra, hogy önálló életvitelt folytasson, kontrollált körülmények között ugyan, de azért attól függetlenül nem kell mellé olyan ápoló, aki naponta mondjuk háromszor tisztába teszi. És ez egy óriási nagy különbség, hogy valaki egészségügyi otthonokban éli le az életét, vagy netalántán csak egy fogyis otthonba, ahol azért szabadon közlekedik, ahol lemegy reggelizni, ebédelni, vacsorázni, netalántán még kimegy a kertbe is, és segít gyomlálni a virágokat, segít a konyhán mondjuk hámozni a krumplit, és jobb esetben még azt is el lehet érni, hogy elmegy valahova egy gyárba dolgozni, ahol mondjuk ő a portás. Nyilván nem ő csinálja a komplikált dolgokat, nyilván nem ő vezéli a számítógépes vezérelt marógépeket, de portásnak meg lehet tanítani egy gyereket, aki azt mondjuk, hogy figyelj ide, hogyha valaki érkezik ilyenfajta zöld igazolvánnyal, az bemehet, ha meg nem ilyen igazolvánnyal, akkor ezt a számot mondd meg, csak itt a hatos számot hív fel, és akkor majd valaki le fog jönni. Ezek óriási nagy különbségek, nem is tudják elképzelni egyes emberek, hogy micsoda differencia az, hogy valaki az elfekvőben van, vagy pedig ennyire már szabadon tud élni.
Fejlesztéshez szakemberek kellenek, fejlesztő pedagógusok kellenek. Ők, amennyire én tudom, ott is kevesen vannak, ahol erre egyébként fizetőképes kereslet van a városokban. Az önök szakembereit honnan szedik össze?
Hát nekünk két olyan intézetünk van, ahol mi alkalmazunk ilyen szakembereket. Van egy gyermekszakorvosi rendelőnk, ami elsősorban gyermeknajrológia irányába fejlesztettünk ki a Terészkörúton. Ehhez van attól független fogászat is, meg orfülgégészet, audiológia. Illetve Fóton van egy lovasterápiás központunk. A lovasterápiás központunkban, ami egy nagyon sikeres intézet és egy nagyon sikeres terápia. Mi ott a terapeutákat mi saját magunk képezzük ki, mert nem találtunk Magyarországon olyan akkreditált képzést, ahol mi tudtuk volna képezni, vagy képeztetni a szakembereket, így aztán magunk alakítottunk ki egy képzési rendszert, amit úgy szintén nem tudtunk teljesen magunk megcsinálni, mert főleg kezdetben nem voltunk elég okosok, most se vagyunk elég okosok, de akkor pláne nem voltunk azok, és hoztunk külföldről szakembereket, tehát tényleg a világ legjobb nevű szakemberei voltak nálunk, különböző intézeteknek a vezetői specialistái, akik tanították az itt az első szakembereket. Vannak területek, amiket már átvettünk, tehát például a Bozori Kabi, aki a Fóti Intézetnek a vezetője, egy kiváló gyógypedagógus, ő már a gyógypedagógusokat saját maga képzi ki. Ugyanakkor a gyógytornászok között ezt még nem értük el, úgyhogy egy Peter Holzmüller nevezetű szakember a Müncheni Egyetemről jár idestóva 17-18 éve ide Magyarországra, és az ő feladata a hipoterapeutáknak, tehát a gyógytornászoknak a képzése. Ugyanúgy a pszichológusoknál se jutottunk el idáig, ott meg egy Wilhelm Lieshout nevezetű holland szakember jár ide Magyarországra, és vállalta fel a pszichológusoknak itt Magyarországon a továbbképzését. Ő kezdi el, ő oktatja őket, és végül ő vizsgáztatja őket. Természetesen itteni egyetemi szakemberekkel közösen, de ő a főnök. Teljesen egyértelmű a főnök, és teljesen egyértelműen azt is látjuk, hogy ezt a képzési rendszert még Németországba, vagy Hollandiába, vagy Angliába is megsüvegelik.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.